Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is. Szentirmai Ágnes vagyok. Lábatlan központjában, az egykori fogadó és postakocsi épületben 2020-ban nyitották meg a Dunamente Ökocentrumot, mely az oktatási és szemléletformáló tevékenység mellett turisztikai feladatokat is ellát. Érkezzünk a városba vonattal, hajóval vagy közúton, az intézmény lehet túránk kiinduló pontja. Termeiben izgalmas feladatokkal, filmvetítéssel, az épület mögött elterülő gerendai kertben szabadtéri programokkal, kertbejárással várják az egyéni és csoportban érkező vendégeket. Az elmúlt évek tapasztalatairól, az oktatásban, környezeti nevelésben és szemléletformálásban betöltött szerepükről, lehetőségekről, majd a térség aktív turisztikai kínálatáról, Menner Petrával, a Lábatlani Dunamente Ökoturisztikai Látogatóközpont szakmai vezetőjével beszélgetünk.
A mi ökoturisztikai centrumunk egy fenntarthatósággal, környezetvédelem fókuszú központ, ahol bemutatjuk itt a környéknek az élővilágát is. Van egy dunatermünk, van egy gerecsetermünk, van egy barlangásztermünk, és a környezetvédelemnek is szenteltünk egy külön termet. Ezt energiateremnek hívjuk, itt az ökolábnyommal foglalkozunk.
Megnézzük majd ezeket a termeket, de mielőtt elindulnánk bejárni az épületet, helyezzük térképre Lábatlant. Hol van, hogyan lehet megközelíteni, és milyen látnivalókért érdemes felkeresni a vidéket?
Lábatlan talán a közép generációnak azt mondja, hogy a cementgyár, a dunamenti ipari övezet, és próbáljuk most ezt átformálni, ezt a gondolkodásmódot. Én azt gondolom, hogy a fővárosból is, meg Győr térségéből is könnyen ide lehet találni hozzánk a 10-es főúton, hogyha gépjárművel érkeznek, de nagyon jó lehetőségek vannak a tömegközlekedésre is, és főleg aki bakancsos turistaként, vagy fenntarthatóságot szem előtt tartóként jönne hozzánk, annak ajánlom akár a vonattal való megközelítést, vagy a busszal, mind a kettő nagyon jól működik, pár perc sétára vannak tőlünk ezek a megállók, és igazából egy egész napos programot tud kínálni Lábatlan. Most már kinőtte magát ebből az ipari környezetből. Itt vagyunk mi, az Ökoturisztikai Látogatóközpont. Mellettünk van egy 2 hektáros gyönyörű kert, a gerendai kert. A kert másik felében található a gerendai ház, ez egy kulturális központ. Van egy holci emlékházunk, és tőlünk, illetve a mi közvetlen környékünkből indul például egy piros jelzésű túraútvonal, ami egy regionális fontosságú útvonal. Itt a Gerecsének az északi részét lehet bejárni, lehet tenni egy körtúrát. Aki nem ennyire edzett, hogy ilyen nagy túrát tegyen, annak tudunk ajánlani a városban olyan kisebb túrákat, ahonnan fantasztikus dunai panoráma látható, akár több részről is. Mi ezt már sokszor bejártuk a gyerekekkel, akik hozzánk érkeznek csoportosan, és mindenki el van hűlve, hogy milyen messzire el lehet látni innen.
Valamikor Piszke és Lábatlan, igen, és megmaradt, igen, mint Lábatlan, igen, Piszke, igen, mint városrész maradt.
Piszke városrész maradt, Lábatlan lett a név, hát ez akkor is az ipar miatt volt így, ugye, mert a lábatlani cementgyár az volt, ami tulajdonképpen meghatározta a településnek így az ismertségét, vagy annak a településrésznek. Piszke meg nagyon sok kőfaragó volt, ők pedig sok sváb kőfaragó lakott itt, és így össze a két település összefonódott. Talán sokan ismerik még ugye a papírgyárat, a piszkei papírgyárat. A mi képünkön még lehet látni, itt az én bal kezem felől, így ezen a részen bizonyám, ott még lehet látni. Ezért szeretjük ezt a képet, mert ez az elmúlt időszakot is elénk tárja, és sokan vannak, akik érkeznek hozzánk, akik már nem tudják, hogy itt volt egy ilyen híres papírgyár. Magyarországon egyik legjobb és fő egészségügyi papírt gyártó cége volt. Most már ezek az épületek itt nincsenek meg. Tehát tulajdonképpen ennyire közel vagyunk mi itt a Dunához, és ennyire közel vagyunk a Gerecséhez, mert talán a képen is lehet látni, hogy a domborzat mutatja is ezt a sok zöldet és az emelkedést, és mi büszkén mondjuk, hogy itt vagyunk a szívében, a Dunának és a Gerecsének a találkozásának a szívében vagyunk. És ez az első, amit mindig meglátnak az ideérkezők hozzánk. Mutatjuk, hogy Esztergomot lehet látni a távolból, gyönyörű kanyarulatokkal megy itt a Duna, és tényleg lenyűgöző, hogy bár Visegrádnál a legszebb a Duna kanyar, ugye ott a hegyek szűkössége miatt, viszont itt is hatalmas kanyarokat tesz. Mert ha erről a képről nézem, akkor szinte északra felfele ez a fehér pont itt, ez itt a bazilika, és ez egy akkora kanyar, amit az ember nem is gondolna.
A Dunamente Ökocentrum egyfajta ráhangolódó pont lehet azok számára, akik innen szeretnének majd túrára indulni, a Gerecse erdőiben.
Én azt gondolom, a mai rohanó világban még akkor is, hogyha valaki elhatározza, hogy egy ilyen látogató központba jön, akkor is szükség van arra, hogy picit átszellemüljünk. Ezért az első lépés az, miután megérkezik ide hozzánk, most éppen a recepciónál vagyunk. Itt is próbáltuk sugalni egy kicsikét ezt a nyugalmat, a zöld színeinkkel, a kék színeinkkel. Van egy kis kabala figuránk, itt lehet látni őt a sarokban. Ő egy krokodil. Gerecse Geri, ez direkt a gyerekek bevonzására készült. Hogy miért krokodil, akkor azt is elárulom most rögtön. Itt a Gerecsében lassan 30 éve lesz, hogy egy ős krokodilnak a maradványait megtalálta egy úriember, akit Fitos Attilának hívnak, és utána a Természettudományi Múzeum utána is járt ennek, és ez egy különleges felfedezés. Egy olyan ős krokodilt botlott bele Attila, mondhatom így, amely a maga nemében páratlan, és még nem jegyzett a világon. És ez teljesen egyedi nevet kapott, ez az állatka, mi is bemutatjuk a kiállításunkba, és erről a krokodilról jött az ötlet, hogy akkor kicsit tegyük gyerekbarátabbá a kiállítást, nem csak ilyen komoly felnőttes dolgok legyenek, és így Gerecse Geri az, aki minket végig kísér. Úgyhogy itt szoktunk kezdeni. Ez azért fontos számomra ez a hely, mert itt azt is el tudjuk mondani az ideérkezőknek, hogy mi nem csak, hogy bemutatjuk a fenntarthatóságot, az újrahasznosítást, hanem meg is éljük. Ugyanis ez a ház, ahol vagyunk, ez az épület, ez már az 1800-as években is állt. Azóta ugye már több száz éve telt, és mégis még mindig létezik, még mindig itt van, és azért vagyunk mi az újrahasznosításnak egy szuper példája, mert itt a város vezetésében volt annyi erő, energia és ötlet, hogy azt mondják, hogy erre az eléggé romos állapotba került épületet mégiscsak megmentették, és egy új funkciót adtak neki. És nem a lerombolásával, hanem az újjáépítésével meghagytak például bizonyos az ajtókereteket. A bejárati ajtónk kerete például egy régi, itt a környéken vörös márványnak hívjuk, ez a tardosi vagy sütői vörös márvány, egy gyönyörű szép ajtókeret, és ezt meg is tartották számunkra. A padlónk az sütői márványból, hát mészkőből készült, és ezáltal láthatóak a padlólapunkban különböző fosszíliák maradványai. Ez is nagyon érdekes szokott lenni kicsiknek és nagyoknak, hogy ki az, aki először talál egy teljesen épet, ki az, aki csigaformát talál, ki az, aki hosszúkásat. Úgyhogy igazából a felfedezés az nálunk már rögtön a bejáratnál kezdődik.
És itt látjuk az épület történetét is. Mennyire szép ház volt az 1800-as években. Igen. Kúria jellegű. Mi volt ez? Tehát akkor milyen feladatot látott el?
Igen. A Bécs és Budapest postakocsi útvonal mentén ez egy lóváltó hely és fogadó is, vendégfogadó is volt, és lábatlanon ez az épület is egy ilyen hely volt. Ezek után így az 1850-es években a Gerendai család akkor költözött ide, lábatlan környékére. Vonzotta őket a mészkőbányák, hiszen ők ezzel foglalkoztak, kőfaragó vállalkozásaik voltak, és akkor befektetés gyanánt megvásárolták ezt. Aztán itt a kertet is ők alakították ki, majd ez tulajdonképpen 1990-ig az ő tulajdonuk volt, viszont a második világháború után is eléggé lerombolt, aztán egy gépgyárnak volt egy része ez az épület, és aztán a városnak, vagy talán akkor még község volt, a községnek a tulajdonába pedig 1999-ben került, és akkor először talán még csak raktár volt, korábban még lakások is voltak, ezt mutatjuk is ezen a tablónkon, hogy
hogyan alakult át.
Igen.
Így van.
Kollégám szokta mesélni, hogy egy idősebb néni volt egyszer nálunk látogatóba, aki elsírta magát az egyik teremben, mert kiderült, hogy itt lakott kisgyerekként. És ez egy nagyon kedves történet, mindig elmondjuk a gyerekeknek. És aztán 2019 végére elkészült a ház, és 2020-ban pedig akkor átadták.
Néhány perc muzsika után innen folytatjuk a beszélgetést Menner Petrával, a Dunamente Ökocentrum szakmai vezetőjével. Mindent a szemnek, a fülnek és a kéznek. A kiállított elemek érinthetők, kipróbálhatók, sőt, a mozdulatokkal, a szerzett ismeretek élménnyel párosulnak és maradandónak bizonyulnak. A barlangok termében például a Gerecse föld alatti világa tárul fel előttünk.
Egy folyosón találjuk most magunkat, aminek az egyik oldalára egy ilyen egész falas, gyönyörű fényképet tettünk a Gerecséről, és a korábbi kis kőfejtőkről. Itt lehet látni, hogy korábban is hogyan fejtették a követ. Minden évben van olyan táborunk, amikor egyszer kimegyünk a kőfejtőbe, itt, illetve a kőbányába, bemutatják nekünk, hogy milyen munka is az követ fejteni. Úgyhogy ez nagyon érdekes, és azért is van itt a kőbánya, meg azért vagyunk ezen a kicsit ilyen szűkebb területen, szűk folyosón, mert itt mutatjuk be ezt az őskrokodilt, akit az imént említettem. Meg is van a nemzetközi neve és a rendszertani neve is, Magyaroszukosz fitosi. Ebből a magyar az egyértelműen arra utal, hogy Magyarországon, a szukusz az a krokodiloknak a fajtái, és a fitosi az pedig jön a megtalálójának a nevéből. Így van, Fitos Attila neve után kapta ez a krokodil is. Itt ez tulajdonképpen a természettudósok munkája alapján megtalált, megkövesedett csontjainak a testében való pontos elhelyezkedését mutatja ez a hatalmas tabló, és szinte biztos, hogy ilyen nagy is volt ez az állat. Igen, ez körülbelül 5 méteres volt. Azért volt különleges, mert ő szárazföldön és vízen is tudott már létezni. A lábában a lábúszói mutatták ezt meg a tudósoknak. Van egy tapogatható installációnk, amin az ujjaival érezheti mindenki, hogy mely megköfezetett csontjait találták meg ennek a krokodilnak, illetve egy térképen megmutatjuk azt is, hogy hogy lehet az, hogy itt ezen a területen ennyi vízi élőlénynek a megkövesedett részeit találjuk meg, hiszen akkor még teljesen máshogy néztek ki.
Tehát tulajdonképpen ennyi csontot megtaláltak, igen. Tehát nem is csak igen. egy-két csont került elő, hanem ez sok, tehát igen. majdnem, hogy ki lehet rakni belőle az állatot.
Így van. Nagyon érdekes, hogy körülbelül egy 2 új percnyi csontocskát talált meg először az Attila, és tovább vitték ezt, és tényleg kiderült, hogy ez egy fantasztikus találat volt, egy olyan dolog, ami egyedi az egész világon. És ha már kövekről beszéltünk, akkor a koncepciója a kiállításunknak az, hogy akkor a kövek azok barlangokat is építenek föl, ezért a következő termünkben...
Be kell mászni? Be lehet mászni ide a barlangba? Van. Bekukkantok, mert mikrofonnal így nehéz... Igen. Ide a gyergőcök, gondolom, előszeretettel beülnek, mert sötét és szűk, és be lehet kuckózni.
És van, és ami nagyon, nagyon jó találat volt, hogy vannak benne barlangrajzok. Hát egy barlangrajzok nélkül van egy bejáratunk, van egy kijáratunk, és belül pedig barlangrajzokat is láthatnak, akik bemásznak.
Kicsit hát most nagyobb. Sötét van, itt látszik is a logótok, a kis tappancs, hogy erre lehet bebújni.
Igen. És tulajdonképpen ebben a teremben mi itt a gerecsének a barlangjait, a gerecsének a felépítését szeretnénk egy kicsikét közelebb hozni a látogatókhoz. Mindig vannak ilyen élményelemeink is. Itt például ez itt szembe. Itt egy nagyon jó fotókat lehet készíteni. Mondom a hallgatóknak is, hogy rétegeket lehet látni, mint hogyha egy sziklafalat baj váltunk volna egy lyukat. Különböző rétegeket lehet látni. Ezzel azt mutatjuk meg, hogy bizony a sziklafalak is többfajta kőből állhatnak, és különböző rétegek vannak, és egy-egy barlangásznak nem egyszerű a dolga, hiszen sosem tudja, hogy ha tovább megy, keres, akkor mennyire lesz kicsi, vagy nagy az a vájat, vagy a nyílás, és ezt mutatjuk a gyerekeknek, és felnőtteknek is. Van egy beöltöztetett kis figuránk, aki egy barlangásznak a felszerelését hordja, itt el tudjuk mondani, hogy mire van szükség, és akire itt mindig megemlékezzünk ebben a teremben, az Juhász Márton, Marci bácsi, aki a gerecséért nagyon sokat tett, a gerecsének a megismeréséért nagyon-nagyon sokat tett. Már fiatal korában is elkötelezett volt a barlangok kutatása iránt, a Szelim barlanggal kezdte, ami Tatabányán található. És itt lehet látni tulajdonképpen azokat a geológiai képződményeket, amik itt vannak a környezetünkben. Itt a gerecsében, a mészkőben nagyon jól megmaradtak a tengeri élőlények. Ammoniteszeknek a felépítéséről lehet olvasni, és látni is lehet ammoniteszeket. Illetve ugye a Duna is nagyon sok kincset vett partra, például mamut csontokat. És a mamut csontok azok nálunk olyan elérhető magasságban vannak, hogy mi megengedjük, hogy mindenki megsimogatni, megfogni, megérinteni a megköveset csontokat, az egy fog például.
Annyira kőkeménység.
Igen, így van. Csigolyacsontot szoktuk mutatni, hogy nekünk milyen kicsi, és neki milyen nagy volt a csigolyacsont, akkor képzeljük el, hogy mekkora lehetett maga az állat.
Hát ez nagy élmény, ha hozzá is nyúlhat, tehát tényleg, ami olyan érdekes, azt meg lehet fogni. Mennyire redős például ez a fog.
Így van. Lehet látni a csontoknál is, hogy tulajdonképpen ugyanúgy, hogy épül fel a csont, hogy ilyen szivacsos szerkezetű, úgyhogy ezt nagyon szeretik a gyerekek, és a felnőttek is.
Innen is betekinthetünk a barlang részbe, erről az oldalról.
Így van. Tehát nem csak gyerekek számára vagyunk érdekesek, minden kiállító terünkben vannak olyan mélyebb tartalmak, amik a felnőttek érdeklődését is magukra vonhatják. A bányászatnak az ökológiai hatásairól van egy rövid kis információnk, akkor a különböző mészköveket lehet látni itt a tárlókban.
A sütői mészkő jellemzői, ugye a vörös mészkő.
A vörös mészkő az Dardosról érkezik, a sütői az inkább ilyen sárgásabb, szép fehér, és ugye a cementgyárat nem hiába telepítették ide, márgát is bányáztak itt, ez ugye a cementgyártásnak az alapanyaga volt. És van egy játékunk is, amiben a különböző gerecsében megtalálható alapanyagokat, mint például a dachsteini mészkő, lősz, vörös mészkő, édesvízi mészkő, vagy kvarchomok, be kell helyettesíteni, hogy milyen anyagot csináltak belőle. Ezen a térképen pedig a különböző gerencsei barlangokat fedezhetjük fel.
Van a Jura zsomboly, Pisznice barlang, Barics barlang, Lengyel barlang.
9 barlangot ismerhetünk meg a gomb megnyomásával, a térképen egy piros világítás jelzi annak a barlangnak a helyét, amit pedig a jobb oldalon látható leírásban megtudhatjuk róla, hogy látogatható-e, a védettségi fokát is megtudhatjuk, a hosszát, a függőleges kiterjedését, tehát egy ilyen kis barlang ismeretet láthatunk itt. A Jankovics és a Szelin barlang talán a legismertebb itt. A Szelin barlang ugye Tatabányán található. A Jankovics barlang az közelebb van Lábatlanhoz, ez az öreg kő, megközelíthető Mogyorosbányáról, Bajótról vagy Nyerges-Újfaluról, és ez is egy nagyon szép barlang, és ez szabadon látogatható.
A muzsika után a térség erdő borította vonulataival ismerkedünk. Most pedig belépünk az erdőbe, az erdők világába. Igen, minden igen. Fából készült.
Igen, minden fából készült, és az is volt a cél, hogy itt tapintható legyen az erdő. Ezért szoktuk mondani, hogy nem kell megijedni semmiféle időjárástól, tehát ha kint zuhog az eső, akkor ide hozzánk nyugodtan lehet jönni erdőt tapasztalni. A vitrineinkben itt a Gerecsének az állatvilágából néhány egyedet állítottunk ki. A kedvencünk az uhubagoly. Nagyon érdekes, mert bárhova megyünk a terembe, mindig olyan, mintha minket nézne. És szoktuk is mondani mindenkinek, hogy vigyázzat, a mi bagjunk figyel. Igen. Látható itt egy kerecsensólyom, egy darázsölyv, a ragadozók. A kivetítő segítséget nyújt abban, hogy megismerjük a Gerecsének a mélyebb kis titkait. Lehet olvasni a kétéltűeknek a mentéséről, hogyan kerültek vissza olyan kétéltűek a Gerecsébe, amelyek már a kihalás szélén voltak. A növényvilágot is bemutatja az egyik videónk vagy filmünk. Ki tudja választani mindenki, hogy miről szeretne több információt. Aztán egy másik nagyon kedvelt rész, itt a szarv és az agancs közti különbségnek a megállapítása tapintás alapján, hiszen itt ki van állítva nálunk egy szarv, és ki van állítva egy agancs is, és így tapintás alapján meg lehet tapasztalni, hogy mi a különbség, és a felépítésüket is el lehet olvasni. Aztán a másik tapintási lehetőség egy muflon, meg egy ősz simogatása, de ezt nem így kicsit plasztikusan kell érteni, egy kis darab muflonszőr és egy kis darab őzike bunda egymás mellett, és így meg lehet tapasztalni, hogy vajon melyik a puhább, melyik a szúrósabb, melyiket tartod kellemesebbnek.
A muflonnak a szőrét simogatom, megsimogatom az őzét. Az őz egy picit ilyen tapadósabb, tehát a testéhez hozzáér a szőre, tehát így szinte lelapul, mint a vizslakutyáé mondjuk. A muflonnak viszont sokkal dúsabb, tömöttebb a szőre.
Igen. Pont a vizslát szokták emlegetni, hogy olyan, mint a vizsla, a másikra meg azt szokták mondani, hogyha lenne ilyen barna huszki, akkor olyasmi szőr lenne. Igen, a muflon szőrt itt szoktak sokan elcsodálkozni, mindenki azt gondolná, hogy az őznek a szőre az ilyen nagyon pihe, puha, és hogy az a jobb, de érdekes módon a muflonnak sokkal kellemesebb. És hogyha a szarvat is megérinted, akkor is fogod érezni, hogy
Igen, ez a muflon. A muflon szarvat visel a fején, az őz, szarvas, ezeknek pedig agancsuk van.
Így van, pontosan így van, agancsuk van. És a fejlődése is lehet látni, az egyik az ugye az élete végéig fejlődik, a másik az pedig ledobja, elejti, igen. Itt az erdőteremben még a legkisebbeknek lehetőségük van arra, hogy rajzos formában ismerkedjenek meg.
Satírozó,
igen, tehát kapnak egy kis papírt, vannak itt hozzá vastag ceruzák, és akkor gyönyörű szépen át lehet satírozni itt a kis faasztalunk található fém lenyomatokat. Én most egy pillangót találtam meg éppen, de van nekünk levél lenyomatunk.
Amiatt jobb, mert nem is nagyon látszik, amikor ránézel, hogy mi van az asztallapon. Rá kell, hogy tedd a papírt, át kell, hogy satírozd, ahhoz, hogy megjelenjen a kép.
Igen, egy meglepetés. Jó, egy meglepetés, hogy vajon milyen állatot fogok. Aztán utána nagyon ügyesen a kis ujjaikkal a gyerekek kitapogatják, igen, és akkor ami nekik tetszik. Bemutatjuk itt a különböző fa típusokat is. Tönköket kell elképzelni egymás mellett, aminek a közepét nagyon szépen kifúrták itt a készítők, és kinyitjuk. Például egy kocsánytalan tölgyet mutatok most neked, és a kocsánytalan tölgynek a termésének a darabjait, meg a leveléből egy darabkát lehet itt megtalálni, és ez is a tapasztalás, az érzés, a mindennek a, nem is tudom, minél közelebb hozása volt itt a lényeg. Bükköt ismerhetünk meg, csertölgyet ismerhetünk meg, mezei juhart, és még a kislevelű hársat is. Ezek mind tipikusak itt a Gerecsében, és ezeknek a terméseit és a leveleit is elhoztuk ide. Itt az erdőteremben még vannak olyan eszközeink, amivel közelebb tudjuk hozni még jobban az állat és madárvilágot. Tabletek segítségével madárhangokat tudunk felfedezni, állatlábnyomokat tudunk megismerni, és ez is egy ilyen interaktív módja, és a mai gyerekek, ugye, akik már a képernyőn nőnek fel, őket így lehet közelebb hozni ehhez az egész világhoz.
Igen, itt is az erdőben vagyunk, medvehagymák virágoznak épp most, tehát egy olyan képet látunk, amikor medvehagyma virágzik.
A madarakat azt meg is mutatom neked. Amikor elindítjuk, akkor egy madár hangot hallunk, és ki kell találnunk, hogy vajon ez egy holló hangja, egy szarkáé, vagy egy megyvágói. Mindig szoktuk mondani, hogy ez egy olyan mélyről jövő hang, tehát valószínűleg nagyobb a madár, és így, hogyha ráütünk arra a képre, akkor kitalálhatjuk, hogy
ez a holló volt,
így van. És nézzük, a következő az a kedvenc madaram.
Na, ezt nehéz elkülöníteni,
igen,
nem ismerném.
Szajkót, búbosbankát és gyúrgyalag közül választhatunk, és ő a gyúrgyalag. Egy ilyen nagyon kellemes kis finom hangja van a gyúrgyalagnak, így van. És egy olyan madárhangot is hoztunk, ami valószínűleg mindenki számára ismerős.
Talán a cinege?
Igen. Tengelic, zöldike és széncinege közül választodunk, és ez egy tökéletes válasz volt. Így van.
Haladunk tovább. Így. Több madár is
igen,
van.
Igen, igen, igen.
Kísér minket a cinege még
bizony,
tovább.
Igen, ő egy, és nagyon sok is van a kertben.
Messzelátunk mai adásában a lábatlani Dunamente ökocentrumban járunk. Thank you. A 10 országon átkígyózó Duna folyam számokban, képekben, hangokban és művészek által megjelenítve. Érdekességek, amit Európa második leghosszabb folyójáról tudni érdemes.
Vannak gombjaink, amikkel egy hosszú-hosszú LED csík, egy kék LED csík mutatja, hogy tulajdonképpen milyen hosszú a Duna, honnan indul és hova érkezik, és ezen a falon, ahol itt a Dunát mutatjuk be, különböző érdekességeket is olvashatunk a Dunáról, hol található a legrégebbi híd a Dunán, a holtágak kiszáradásáról, hol van a legnagyobb vízmélység. Nagyon sok olyan apró információ van, ami érdeklődésre tarthat számot, mert mondjuk olyan, amit nem hallunk minden nap.
Nos, ez a, melyik a legrégebbi híd a Dunán, akkor ezt a, vajon?
A Regensburgi híd van, Regensburgban, a Steiner de Brücke, ez a legrégebbi kőhíd, ez a 12. században már kész volt, több nyílás is van rajta, ott mentek ugye át, ott csurogtak át a hajókkal, és ez az a legrégebbi kőhíd, ami a Dunán van. Illetve az is egy ilyen érdekesség, bár aki szereti a vizet meg a Dunát, az bizonyára tudja, hogy ugye a Duna hosszát, az tulajdonképpen a végétől mérik, már attól függ, hogy honnan nézzük a végét, ugye? Tehát a Fekete-tengertől mérik a Duna hosszát, mert igazából egy hivatalosan kitalált pont a Dunának az eredete, de hogy ezt nem lehet biztosan mondani, mert a föld alatti, sok-sok kis föld alatti folyás a Fekete erdőben, az adja össze a Dunának tulajdonképpen az eredetét. És mindig meg szoktuk kérdezni, hogy hát miről beszélünk a két fekete között egy kék, hát a Dunáról, ugye a fekete erdőből, a fekete tengerbe egy kék szallag, ez pedig ugye a Duna, ami átfolyik itt tulajdonképpen Közép-Kelet-Európán.
300 mellékfolyója van, magyarországi szakasza 417 kilométer, és a teljes hossza 2842 kilométer. Fel van még tüntetve a vízgyűjtő terület, vízhozam a torkolatnál.
Így van. Megmutatjuk, ugye előbb elcsodálkoztál, hogy 300 mellékfolyója van. Szenteltünk ennek is egy kis területet. Itt meg lehet látni különböző kis leírások, és egy ilyen installációban, egy kör alakú installáció ez, amiben egy üveg, amiben különböző rétegei vannak, és ebben a rétegekbe bele vannak gravírozva a különböző mellékfolyók. Akkora kört kapnak ezek a mellékfolyók, amekkora vízhozamot hoznak a Dunába. És tulajdonképpen a sok kicsi, vagy kicsit nagyobb kör kiadja ezt az egészet, ezt a hatalmas nagy folyót. Aki még ennél is tovább megy, annak ugye pontos adatok le vannak írva ezekről a mellékfolyókról, milyen sebességgel áramlik bennük a víz, mennyi vizet hoznak a Dunába. Úgyhogy ez igazából az ilyen vízkedvelőknek különösen. Itt a Dunáról van egy kis videónk, egy víz alatti kis videó, hogy milyen a Duna élővilága a víz felszíne alatt, illetve háromféle járművel járhatjuk be itt a Duna vidékét. Fából készült kis járműveink vannak, egy kerékpár, egy repülő és egy hajó, és ezeknek a megnyomásával itt ebben az ovális körben, itt előttük van egy ovális kör, megjelenik egy kis film, megnyomom a hajót, és már is látjuk, hogy a Dunán egy kajakban utazunk. Lábatlanon készült a felvétel, a lábatlani sirályok vízisport egyesületnek a gyerekei kajakoznak itt éppen. Repülővel is tudunk menni, akkor ugye madártávlatból látjuk föntről a Dunát, ott a kikötőt, ugye.
És mozgókép, tehát és tényleg egy filmet látunk, nem csak fotókat. Látunk.
Igen, igen, egy filmet látunk, így van. Így van.
Itt vagyunk most,
így van, igen, a Gerendai kert, itt mögöttünk a Gerendai ház, és az ökoturisztikai látogatóközpont.
Most még távolabb vagyunk, akkor jobban befogja a település látványát.
Igen, itt megismerkedhetünk a Duna különböző elnevezéseivel, a másik oldalon pedig egy kivetítőn, szintén magunk tudjuk irányítani, hogy meg tudjuk határozni, hogy miről szeretnénk információt, a Gerendai családról, átkelés a Dunán, az aranymosás, a dunai szakmákat, vagy a vizitúrák, és mindegyikről egy kis leírást láthatunk itt, alatta pedig a dunai halakról vannak képeink, amiket a gyerekek legnagyobb örömére ki is lehet pecázni ezeket a kis fa képeket, és mindegyiknek van egy stilizált képe, és a másik oldalon pedig egy igazi fotóképe, és amint kiemeljük, akkor pedig a szülők már is tudnak segíteni, hogy mely halról is van szó. Én egy kecsegét emeltem éppen ki, természetesen a hivatalos latin nevét is oda tettük az állatnak.
De itt van a harcsa,
így,
a
csuka. Így bizonyán van harcsa, így van, itt lesz. Ő lesz a ponty, így van.
Ez is egy nagyon érdekes.
Igen, mutatom is. Csuka. Ő a csuka, így van, és akkor mutatom, itt egy a rózsás márna, ezt pont múltkor hallottam a Horgász Szövetség, a Komárom-Esztergom egyik Horgász Szövetség elnökét, hogy jó lenne már egy ilyen rózsás márnát fogni, és úgy megörültem, mondom, hát gyere el hozzánk, nálunk biztosan tudsz fogni egy rózsás márnát.
Nem egy gyakori hal, gondolom, nem, ritka nem fogás az ilyen.
Így van, így van.
Az energiateremben kerékpáron tekerve számolhatjuk a kilovattokat, és szó lesz a külső helyszínen megtartható öko élményórákról is. Menner Petrát hallják.
Itt foglalkozunk a környezetvédelemmel a legtöbbet. Bár minden termünkben a különböző az ökológiai lábnyomnak a különböző rétegeiről beszélünk, a vízteremben olvashatunk arról, hogy mennyi vizet használunk fel egy-egy élelmiszer gyártásához, de ez a terem az, ahol itt el is magyarázzuk az ökológiai lábnyomnak a fogalmát, azt, hogy mi lenne a legjobb viselkedés, amivel fenntarthatóvá tehetnénk az életmódunkat. Van egy kis filmünk a helyi termékek fontosságáról.
Gondolk, hogy globálisan cselekedj lokálisan,
van,
hát ez az alapja a fenntarthatóság szemléletmódnak. Földgömböket láthatunk, igen, különböző méretűeket, forgathatóak természetesen.
Ez is, igen, mindenki nyugodtan, mindig szoktuk mondani, hogy nálunk nyugodtan mindenhez hozzá lehet nyúlni, elrontani nem lehet semmit, mindent helyre lehet hozni. Itt tulajdonképpen az ökológiai lábnyom híradó, amivel ebben a sorokban foglalkozunk, azért kerültek ide a földgömbök, hogy érzékeltessük, hogy ha így élünk továbbra is, akkor egy föld nem elég. Még a 2024-ben elmondhatjuk azt, hogy igazándiból fél év alatt elfogyasztotta a világ azt a mennyiségű lehetőségét, ami egy egész évre lett volna. Vagyis, amikor az erőforrásainkat jóval több, tehát kétszer annyi erőforrást használtunk fel egy év alatt, mint amennyit igazából felhasználhattunk volna, és ezt méri tulajdonképpen az ökológiai lábnyom. Ezek ilyen, egy kicsit ilyen elrettentő adatok, de ha már környezetvédelem, akkor természetesen foglalkozunk a hulladékokkal is, és itt a padlón különböző köröket lehet látni, amelyekben mindenféle olyan tárgy van, amit mi magunk is használunk, és ki is dobunk. Például pelenka, műanyagzacskó, lufi, műanyagpalack, teljes doboz, papírtörlőkendő, gumicsizma, aludobozok és bőrcipő. És itt a falon vannak hozzá kis gombocskáink, amelyeknél különböző időintervallumok vannak. 2-től 5 hétig, 6 hónap, 5 év, 25-40 év. És ha ezeknek a gomboknak a megnyomásával felvillan egy lámpa, most megnyomom a 450 évet, és a 450 év az a műanyag palacknak a lebomlási idejét mutatja. Na most ez tulajdonképpen feltehetjük a kérdést, hogy honnan tudják, hát 450 évvel ezelőtt még nem volt ilyen, laboratóriumi körülmények között a bomlást figyelték, és ezt számolták át. Tehát a műanyag palackok, amiket eddig felelőtlenül eldobtunk, és reméljük most már visszavisszük őket, és nem csak azért, mert kapunk 50 forintot érte, hanem egy kicsit ilyen környezetvédelmi gondolkodással is. Tehát különben 450 év múlva is mindenki látni fogja ezt.
Igen. Itt van mögöttünk két kerékpár, föl lehet ülni, igen, nyilván a gyerekek ki is használják, igen, és lehet rajtuk tekerni.
Így van, így van.
Áramot termelni?
Csak feltételesen, tehát digitálisan termelünk áramot, de benne van a terveink között, hogy a legközelebbi bővítésünkkor, mert hála Istennek lesz egy bővítésünk, a tervekben benne van, akkor már be fogunk ide szerelni valamit, amin látni fogják ténylegesen. Most jelenleg kijelzőink vannak, ezeken a kijelzőkön pedig egy programot szoktunk elindítani a gyerekeknek. Ez igazából úgy kell elképzelni, mint egy tréning program, mint amikor valaki egy otthoni szoba biciklin egy tréning programba nevez be, egy applikáció segítségével gyönyörű, szép területen biciklizik, de mi hozzátettük még azt a pluszt, amihez kellettek ezek a különleges hátsó kerekek, hogy méri, nem csak a kilométer per órát méri, hanem méri azt is, hogy mennyi energiát termel a tekerésével. És ezt fent a wattot lehet látni, és mindenki azt lát, a saját energia bedobásának megfelelő teljesítményt lát, és itt szemben pedig Gerecse Geri nagy büszkén mutatja, hogy bizony, hogyha 15 wattot elérsz, akkor azt jelenti, hogy egy ledizzót már tudsz működtetni, 60 wattal egy hagyományosat, a hűtőszekrényünket azt legalább 80 wattal kell üzemeltetni, a porszívót, a ventilátort és a vasalót. A vasaló az elég sok energiát emész fel, 2200 wattot. És akkor itt mehet a szülő-gyerek közötti verseny, hogy vajon ki mennyit ér el, így van. Mindig szoktuk mondani, hogy az nagyon jó, hogyha valaki nagyon nagy watt mennyiséget elér, na de hogy folyamatosan tudja-e tartani a 80 wattot órákon keresztül, hogy a hűtőszekrény ne olvadjon le, na ahhoz mennyi energia szükséges. És ilyenkor döbbennek rá, hogy bizony nagyon-nagyon sok energiára van szükség mindenhez.
Az épületnek a határai végesek, de a feladataitokat, a lehetőségeket ki tudjátok-e helyezni, vagy tudtak-e valahogy bővülni, mert ebbe a témában nagyon sok mindent be lehet még illeszteni. Melyek ezek?
Igen. Ami mi a küldetésünknek tartunk azt, hogy próbáljuk mindenkit ebbe az irányba terelni, hogy picit fenntartatóbban gondolkodjunk. Nem várunk el hatalmas csodákat senkitől, de ezért nagyon sok gyerekprogramot tartunk. Táboraink vannak, napközis táboraink, a nyári táborok ötnaposak, és van egy olyanunk, hogy villámtábor, ez a különböző szünetekben van, ezt a szülők egymás között úgy hívják, hogy szülőmentő akció. Nálunk egy napra is lehet jönni táborba, ezekbe a villámtáborokba, több naposra vannak hirdetve, de akár egy napra is lehet jönni, és itt akkor környezetvédelemmel, fenntarthatósággal és mindenféle természettudománnyal foglalkozunk, mert azt vettük észre, hogy sajnos az iskoláknak egyre kevesebb a lehetőségük a természettudományos oktatásoknak a kézzel foghatóvá tételére, vagy tanárhiány miatt, vagy eszközhiány miatt, és ezért nálunk ez működik. Tehát mi ültetünk a vízzel, kísérletezünk a legutóbb a vízzel, a tűzzel és a levegővel is. Egy tűzes kísérletet nem biztos, hogy a tanárok megmernek csinálni az iskolába, de nekünk itt nagy a tér, nekünk van lehetőségünk arra, hogy ezeket a kísérleteket megmutassuk a gyerekeknek, és iszonyatosan érdeklődők, és nagyon okosak a mai gyerekek. Viszont kellenek nekik ezek a megfogható tudás, és ezt próbáljuk nekik nyújtani, ez az egyik irányunk. A másik, hogy nagyon sok osztálykirándulás érkezik hozzánk, szerencsére, ennek nagyon örülünk. Ennek ugye ez egy szezonális időszaka van, viszont azt is észrevettük, hogy a megnövekedett utazási költségek miatt, amit ugye egy külön járat generál, nem tud mindenki eljönni, és ezért elkezdtük megszervezni a Megyünk hozzátok akciónkat, amikor mi megyünk az iskolába, tanórákat, ismeretterjesztő órákat tartunk, óvodákban is, és iskolákban is. És idén most a minden nap a földnapja, ez egy ilyen külön gondolatunk lehet, hogy ne csak egy nap legyen a földnapja, és ennek tettünk egy ilyen kis extra pontot a tetejére, az űrkutatás. Az űrkutatás és a környezetvédelem és a fenntarthatóságnak a kapcsolatát mutatjuk be, megmutatjuk, hogy igazándiból honnan indult el az egész környezetvédelmi mozgalmak. Ugye pont onnan indult el, amikor az Apollo 8-as küldetésben a Hold mögül kibukkanva meglátták a Földet, és hogy ez a Föld, ez mennyire gyönyörű, és mennyire különleges, és mennyire egyedi, de mennyire egy darab. Tényleg oda kell figyelni rá, úgyhogy ezt helyeztük most mi is fókuszba. És a nagy fejlesztés, ami pedig várat magára, talán jövőre, az önkormányzat egy pályázaton vett részt, amiben el is nyert egy összeget a bővítésre. Egy mozitermet fogunk kapni, egy igazi mozitermet, ahol 3D-ben természet és környezetvédelemmel kapcsolatos filmeket tudunk majd bemutatni a hozzánk érkezőknek, illetve fogunk kapni 2 megfigyelőházat kint a gerendai kertben, magasított építmények lesznek, és természettudományos foglalkozások megtartására lesznek alkalmasak.
A Dunamente Ökoturisztikai Látogatóközpontot Menner Petra, az intézmény szakmai vezetője mutatta be. Lábatlanban érdemes még felfedezni a gerendai kertet, megnézni a Holcim emlékház cementgyártás történeti kiállítását, vagy sétát tenni a hangulatos Dunaparton, ahol a folyó szélessége eléri az 500 métert is. Messzelátunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is búcsúzom. További kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.
Messzelátó. hazai turisztikai magazinunkat hallották. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy 2026. januárjától hetente kétszer barangolhatnak velünk hazai tájakon. Messzelátó minden hétfőn és pénteken 9 óra 4 perctől.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!